Suli Rádió. Hírmorzsák az ajkai Szent István király római katolikus általános iskola életéből.
Pont az adventi időben fogalmaz meg Mikeás próféta, hogy eljön majd az üdvözítő, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz édesgesse, közelítse. Ez egy nagyon-nagyon szép gondolat, hiszen fölismeri azt az alap problémát, hogy a szülők és a gyerekek, idősebbek és fiatalok között nem mindig tökéletesen harmonikusak a dolgok. Egy kicsit erről szeretnék veletek elmélkedni, hogy mit is jelent a példamutatás, mit is jelent az embernek a szabadsága. Hogy hogyan tudnak az idősebbek a fiataloknak jó példát mutatni, és hogyan tudják a fiatalok a jóságukkal elgondolkodtatni az idősebbeket, hogyan tudjátok ti gyerekek a szüleiteket jól szeretni, okosan szeretni? Hogyan tudnak és hogyan kell a szüleiteknek és a tanároknak jó példát mutatni nektek, jó életpéldát, nem csak a tanórákon, hanem egyáltalán a hétköznapokban? Hogy mennyire fontos, hogy a ti szüleitek, a ti tanáraitok imádkozzanak értetek, hogy nagyon szeressenek benneteket. És mennyire fontos az, hogy ti fiatalok, ti gyerekek, szeressétek a tanáraitokat, szeressétek a szüleiteket. Hiszen, hogyha csak ott maradunk, hogy az egyik mutat a másikra, hogy hát én azért vagyok ilyen rossz, mert nekem otthon problémáim vannak. Mert az én szüleim nem tökéletesek, vagy esetleg elváltak, de hát én erről nem tehetek, de hát én ilyen vagyok, és ilyen is maradok. Vagy a szülők azt mondják, hát én mindent megteszek ezért a gyerekért, hogy ne mondjak egy másik kifejezést, hogy milyen kölökért, de ő pedig csak nem tanul, rendetlenkedik, nem tisztel, nem becsül, nem szeret, nem csinálja meg a házi feladatot, hiába tépem itt a számat, hiába könyörgök neki, hiába rimánkodok, hallottatok már ilyeneket? Esetleg, lehet tévében láttatok ilyesmit, gondolom. Tehát gyerekek, hogy lehet kilépni vajon ebből az ördögi körből? Hogyan lehet számotokra megélni azt, hogy ti szabadok vagytok? A szabadság nem csak azt jelenti, hogy végre nem kell iskolába jönni. A szabadság nem csak azt jelenti, hogy nem kell valamit csinálnom, hanem a szabadság azt is jelenti, hogy valami jót tehetek. Persze jót tenni, az azt is jelenti, hogy kipihenitek magatokat. Néha gyónásban az ember tapasztalja, vagy mondják, meg saját maga is gyónja az ember, hogy türelmetlen voltam, ideges voltam, ingerült voltam. És akkor tudjátok, hogy milyen penitenciát is szoktam adni? Elégtételt. Hogy aludd ki magad. Tehát nem az, hogy éjfélig nézem a tévét, meg ott vagyok a Facebookon, és akkor ott csetelek a neten. Van egy ilyen nagyon szép latin kifejezés, Aquinói Szent Tamástól származik, hogy gratia sub ponit naturam et perficit eam. Vagyis a kegyelem, az Istennek a szeretete, föltételezi a természetet, a természetes alapot, és tökéletessé teszi azt. Na most, hogyha valaki ideges és türelmetlen, az vajon meg tudja-e hallani a jó Istennek a szeretetét, és a jó szándékát? Úgy jár, mint az egyszeri búcsújáró helyen, láttam az egyik svájci búcsújáró helyen egy ilyen képeslapot, hogy egy gyerek nagyon buzgón imádkozik, és a következőt kéri a jó Istentől. Istenem, adj nekem türelmet, de azonnal! Tehát néha így vagyunk, hogy türelmetlenek vagyunk, ingerültek vagyunk, fáradtak vagyunk, és akkor szeretnénk jobbak lenni, persze, de ennek az egyik természetes alapja, hogy pihenjétek ki magatokat. És igazából itt a szabadságnak a titka föltárul előttünk ebben is, hogy szabadnak lenni annyit jelent, mint szabad vagyok valamitől. szabad vagyok a szenvedélyektől, a függőségektől, hogy ne legyetek függői az internetnek, ne legyetek függői a játékoknak. Jó dolog játszani addig, ameddig én vagyok az ura a saját szabadidőmnek. Ameddig tudom, hogy meddig valóban szórakozás és kikapcsolódás. Mit jelent tehát szabadnak lenni? Az, hogy nem kell iskolába menni és játszhatok? Egy kicsit ezt is, de a bölcs mértékre, gyerekek, nagyon figyelnetek kell. Arisztotelész, egy görög filozófus volt, aki azt mondta, hogy a bölcs életvezetésnek az a titka, hogy az ember a helyes közepet meg tudja találni. A helytelen szélsőségek között. Ismeritek azt a viccet, ami a lóról szól? El akarnak adni, egy kupec el akar adni egy lovat, és hát vezeti, a ló neki megy a falnak. Hát azt mondja, ember, hát vak ez a ló. Nem vak ez a ló, csak vakmerő. A vakmerőség, az egyik szélsőség, arra akartam csak hozni ezt a viccet, az egyik szélsőség, amikor valaki fejjel megy a falnak, a másik szélsőség meg a gyávaság. A gyávaság mit jelent? Amikor valaki olyan helyzettől is megfutamodik, amit, hogyha egy kis bátorság lenne benne, akkor megoldhatna. És ezzel már el is mondtam nektek a helyes közepet, hogy a vakmerőség és a gyávaság közötti helyes közép micsoda? A bátorság. Amikor valaki nem gyáva nyúl, de nem is megy fejjel a falnak, hanem bátor. Ti bátrak vagytok? Remélem, hiszen igazából ez a kis elmélkedésünk pontosan arra való, hogy benneteket a szabadságban megerősítsen, hogy ti vagytok az urai az életeteknek, bizonyos mértékig legalábbis, hogy szabadok legyetek olyan kötöttségektől, amelyek károtokra vannak, és szabadok legyetek a jóra. Szabadok legyetek arra, hogy jót tegyetek, akkor is, hogyha esetleg a felnőttektől nem ezt látjátok, vagy nem mindig ezt látjátok, ha a felnőtteknek a társadalma nem tökéletes, ha a nagyobbaktól nem ezt látjátok, vagy ha a kisebbektől nem ezt látjátok. Hiszen egy néhány év, és ti is felnőttekké váltok, nektek is lesznek gyermekeitek, és akkor ez a kérdés újra megjelenik, hogy kinek kell először szeretni. Gyerekek, ez a mi hitünknek, ez a keresztény hitnek az egyik kulcsfontosságú kérdése, hogy ki szeressen először. Hogy ki kezdeményezzen a szeretetben. Mert hogyha mi arra várunk, hogy hát do ut des, van egy ilyen latin bölcsesség, azt mondja, adok, hogy adj. Vagy annyit adok, amennyit te adsz. Ha nem adsz, akkor én se adok. Ez egy kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolat lehet, de vajon a szeretet csak ennyi? A szeretet azt jelenti, hogy kölcsönösen előnyös üzleteket kötünk. Természetesen ez egy korrekt dolog. Nem rossz dolog az, hogyha én adok valamit, és legalább ugyanannyit visszakapok. Hogyha nem csapnak be. Mert sajnos van olyan is, amikor becsapnak, hogy én adok valamit, és nem kapok vissza semmit. Mert becsapnak. Vagy elveszik tőlem azt, amin van. Ilyen is előfordul. Aztán van a kölcsönösen előnyös üzlet, de a szeretet, azt gondolom, gyerekek, ennél több. És igazából karácsonynak a titka, és itt egy kicsit előre szaladunk a gondolatmenetünkben, a karácsonynak a titka az, hogy az Isten elsőnek szeret bennünket. Az Isten nem várja meg azt, amíg mi jók vagyunk, jót teszünk, hanem ő azt mondja, hogy szeretlek benneteket. Jó, hogy ti vagytok. Örülök nektek. És igazából Jézus születése ezt jelenti. Ennek az üzenetnek a megfogalmazása. Hogy jó, hogy te vagy, szeretlek téged. És mikor tudom ezt a szeretetet befogadni? Természetesen, hogyha odafigyelek rá, hogyha odafigyelek a Jóistennek a szeretetére, befogadom a szívembe. Angelus Silesius nagyon szépen fogalmazza meg, hiába születik meg Jézus 100-szor Betlehemben, hogyha nem születik meg a te szívedben. Igazából a karácsonynak a feladata az lenne, hogy a szívünkből hárítsuk el az akadályokat, a hétköznapoknak a kacatjait, az irítséget, az önzést, a veszekedést, és hogy készítsünk helyet benne a szeretetnek. Ha az ember önmagába néz, akkor, és őszintén önmagába néz, akkor azt veszi észre, hogy hát bizony, azért nem én vagyok talán a legszentebb, a legszebb, a legjobb, a legönzetlenebb. Hogy az én szívem esetleg nem olyan ékes palota, nem vagyok olyan különleges, nem vagyok olyan nagyszerű. Mi vigasztaljon bennünket ebben a helyzetben? Hogy Jézus az istállóban is megszületett. Jézus nem az eleganciát nézi, nem a csillogást nézi, nem a gazdagságot nézi, hanem egyetlen egy dolgon múlik az, hogy megszületik-e majd a ti szívetekben. Ez pedig az, hogy amikor kopogtat, akkor befogadjátok-e. Hogy megnyitjátok-e a ti szíveteket az Isten szeretetének és jóságának. Kedves fiatalok, kedves gyerekek, ennek a legnagyobb akadálya, ennek az Isten szeretetét befogadó nyitottságnak a legnagyobb akadálya bűn, bűnök. Bűnt az követ el, én az első áldozó gyerekeknek ezt szoktam tanítani, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának, a szeretetnek. Néha azt tapasztaljuk, hogy hát a bűn az valami izgalmas dolog, az valami érdekes dolog. Van is egy ilyen vicc, felnőtteknek szóló vicc, hogy ami jó az életben, az vagy tilos, vagy hízlal, vagy bűn. Vajon így van ez? Olaszországban, amikor teológiát tanultam, volt egy kampány a Magnum jégkrémnek, a hét főbűnnel reklámozták, gyerekek, képzeljétek el. Ilyen, hogy torkosság, irítség, és így tovább. Minthogyha a bűn az valamilyen kívánatos dolog lenne. Minthogyha valami érdekes dolog lenne. Ugye az valami olyan, ami izgató, ami nem szabad. Ugye a tiltott gyümölcs élvezete, szokták mondani néha. Igazából az egyik fontos dolog ez lenne, hogy ezt tisztázzuk, hogy amikor az ember bűnt követ el, akkor az olyan, minthogyha valaki mondjuk valami mérget iszik. Egy nagyon szép pohárba csomagolt mérget. Árt neki. És nem csak neki árt, hanem a környezetének is árt. Néha, nem tudom, szoktatok-e ilyen tudományos, fantasztikus filmeket nézni, ezekben néha vannak olyan biológiai fegyverek, ami valami olyan betegséget rejt, amiben elpusztulhat az emberiség. Hát a bűnök igazából egy kicsit ilyenek. Az önzés révén tönkretesznek bennünket, magányossá tesznek bennünket, és boldogtalanná tesznek bennünket. Noha egy olyan pohárba vannak csomagolva, amire az van írva, hogy boldogság, élvezet, gyönyörűség, igazi közösség, elragadtatás, extázis. Ez tehát a nagy trükkje a bűnnek, a bűnre vezető alkalomnak, hogy az ember azt gondolja, hogy hú, hát enélkül nem lehet élni. Hát ez egy kihagyhatatlan lehet, ez fantasztikus. Nekem erre szükségem van. Enélkül én boldogtalan vagyok. És amikor az ember elköveti a bűnt, akkor rájön arra, hogy becsaptak, rászedtek, valamit ígértek, de ez nem teljesült. Tehát a bűn az rossz dolog. Nagyon sok ember azonban manapság azt mondja, hogy nincs is bűn. A mai embernek két nagy tévedése van a bűnnel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nincsen bűn. József Attilának van is egy ilyen verse, aminek ez a címe, Én nem tudtam. Következőképpen hangzik, nagyon érdekes, figyeljétek meg. Én nem tudtam. Én úgy hallgattam mindig, mint mesét a bűnről szóló tanítást. Még nevettem is. Mi ostoba beszéd, bűnről fecsek ki cselekedni gyáva. Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja szívem. Mamája ringatja úgy elalvó gyermekét, ahogy dohogva álmait kínálja. De már látom, e rebbentő igazság mélyén az eredendő gazság szívemben, mint ravatal feketül. Én nem szólnék, de kinyögné a szájam, bár lennétek így bűnösök mindnyájan, hogy ne legyek egész egyedül. A költő mit fogalmaz itt meg? Hogy én nem tudtam. Én úgy hallgattam mindig, mint mesét a bűnről szóló tanítást. Milyen mesére gondol itt vajon József Attila? Szerintem az Ádám és Éva történetére, amiről tudjuk, hogy egy bibliai történet, aminek a tanítása a lényeg. A Biblia az nem természettudományos igazságokat akar nekünk közölni, hanem az üdvösségünkre szóló tanítást, és a műfajai szerint kell értelmezni. Na most, többe az Ádám és Éva története, mint egy jámbor mese, mint egy kitaláció. Több. Miben több? Figyeljétek meg, a gonosz úgy csábítja az embert, hogyha erről a fáról eszel, akkor jó és rossz tudója leszel. A héberben, a héber eredeti szövegben a jada ige szerepel, ami azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy tudni fogod a jót és a rosszat, hanem te fogod meghatározni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Vagyis mit jelent a bűnnek a lényege? Nekem ne dumáljon senki, majd én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Nekem az Isten sem mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd én jobban tudom. Én jobban tudom, mint az Isten. Én jobban tudom, mint a szüleim. Én jobban tudom, mint a tanáraim. Én jobban tudom, mint az osztálytársaim. Majd én tudom. Gyerekek, ez a bűnnek a lényege. Hogy én határozom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És vajon ez működik-e? Mi történik a bűnbeesés után? Kiderül, hogy Ádám és Éva mezítelenek, szégyellik egymás előtt magukat, ami korábban nem volt, hogy megszakad a harmónia az Isten és az ember és a másik ember, és az ember és a természet között. A bűn elkövetéseképpen az ember magányos lesz, szégyelli magát, meg kell halnia, a munkája eredménytelen lesz, és egymás között rivalizálnak, mi kezdenek a férfi és a nő. Vagyis az Isten által teremtett szép világ összetörik. Az első tévedés, az első nagy tévedése tehát a korszakunknak az, hogy nincsen bűn. Én nem tudtam. De aztán mi lesz ennek a következménye? Az, hogy az ember szomorúvá válik. Van József Attilának egy másik verse, aminek ez a cím, hogy talán eltűnök hirtelen. Erről az állapotról szól. Talán eltűnök hirtelen, akárcsak erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermek testemet szemmaró füstön szárítottam, bánat szedi szét az eszem, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt, most rezge megbánás fog át, várhattam volna még 10 évet. Dacból sem fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom e zöld vadont szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Dacból sem fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom e zöld vadont szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Gyerekek, nagyon szomorú ez a vers. Amikor valaki az életére úgy tekint vissza, nem tudom, hogy jártatok-e már őszi erdőben, száraz ágakon, faleveleken, hogy milyen szomorú a kiszáradás, a pusztulás. Amikor a fáról letörik az ág, kiszárad, összetörik, és másra nem jó, csak hogy tüzet gyújtsanak vele. Hát valahol a költő így néz vissza az életére, hogy nem hallgatott a jó szóra, nem hallgatott az anyai szóra, az oktatóra. Korán vájta belén fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Milyen szépen meg van fogalmazva, mint egy kígyó a vágy, ami idegenbe tévedt, és most rezge megbánás fog át, várhattam volna még 10 évet. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Gyerekek, ti ne járjatok így. Könyörögve kérlek benneteket. Ne tékozoljátok el az életeteket. Mert sajnos el lehet tékozolni. A lehetőség megvan. Ez a szabadságunknak a döbbenete. Az Isten szeretetének a nagysága és a drámája. Hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy tiszteletben tartja a szabadságunkat. És hogyha mi az ő szeretetét nem fogadjuk el, ha nem viszonozzuk, akkor nem kényszerít bennünket. Nem ráz meg bennünket, mint esetleg a jó szülő, hogy fiam, lányom, Térj már észre! Jót akarok neked! A Jóisten sokkal tapintatosabb. A Jóisten szeret bennünket. A Jóisten csak kérlel bennünket, hogy jót tegyetek. Jót tegyetek magatokkal, jót tegyetek a családtagjaitokkal, jót tegyetek mindazokkal, akik rátok vannak bízva. Akinek, ti nektek, akiknek nektek jó példát kell mutatni. Hiszen egy gyerek is lehet hős. Egy gyerek is változtathat valamennyit az ő környezetén. Ti is tudtok jó példát mutatni. Én tapasztalom azt, hogy a saját gyerekeim néha megszégyenítően aranyosak tudnak lenni. Például a két lányom, a 7. osztályos Julcsi és az első gimnazista Marika most a karácsony előtti készületi időben lemondtak a Facebookról és a csokoládéról. Nem kis dolog, nagyon becsülöm őket érte. Goethének van egy ilyen gondolata, az embernek van fölfelé irányuló tisztelete, lefelé irányuló tisztelete, az egyenrangúnak a tisztelete. Mit jelent a fölfelé irányuló tisztelet? A szülőknek a tisztelete, a tanároknak a tisztelete. Fontos, hogy ti tiszteljétek a szüleiteket, a tanáraitokat, mert az ő kötelességük az, hogy jó példával és jó tanítással fölkészítsenek benneteket az életre. És ha nem is tökéletes ez, de azért higgyétek el, biztos vagyok benne, látom itt az igazgatóbácsit, a tanárnéniket, látom az arcukon a jó szándékot, és biztos vagyok abban, hogy jót akarnak nektek. De abban is biztos vagyok, hogy a szüleitek azért alapvetően jót akarnak nektek. Ezért érdemes tisztelni őket. Fontos, hogy az ember a barátját is tisztelje. A vele egyenrangút is tisztelje. És utána a fő érdekessége, micsoda ennek a tiszteletnek, hogy amikor tudok fölfelé tisztelni, lefelé tisztelni, és az egyenrangút tudom tisztelni, ezek által tanulom meg saját magamat is tisztelni. Amikor tisztelem a szüleimet és a tanáraimat, amikor tisztelem a kisebbeket, amikor tisztelem a velem egyenrangúakat, ekkor tanulom meg azt, hogy én is tiszteletre méltó vagyok. Én is egy értékes ember vagyok, aki tudja, hogy hol a helye, és aki tudja, hogy sok jót tehet, és sok jót tanulhat. Sok jót fogadhat be, és sok jót adhat. Így van ez, gyerekek, a tisztelettel, és így van a szeretettel is. Nagyon fontos dolog ez, hogy a szeretni fölfelé, lefelé, az egyenrangú szeretete révén tanulja meg az ember saját magát is szeretni. Na most még egyszer visszatérve a bűnre, ami ennek a szeretetnek és ennek a tiszteletnek az akadálya, és ezzel kapcsolatban ugye említettük, hogy nagy hiba, ha az ember azt gondolja, hogy nekem nincs bűnöm, vagy nincs is bűn, hát mit ez a papok dumálnak erről, meg a tanárok, meg a jogászok, meg az ügyészek, de hát nincsen bűn igazából. Mi az, hogy bűn? Ne dumáljanak nekem. De hogyha valaki például ellop tőlem valamit, vagy ha valaki engem megbánt, vagy megver, vagy ha igazságtalanság ér engem, akkor belátom, hogy hoppá, álljon meg a menet. Ez nekem fáj. Ez engem veszélyeztet. A bűn azt jelenti, hogy engem becsapnak, megcsalnak, nem adják meg a nekem kijáró tiszteletet, engem megcsorbítják a jogaimat. És ez nagyon-nagyon rossz dolog, és nagyon-nagyon fájdalmas dolog. És így jön rá az ember a mások velem szemben elkövetett bűne révén, hogy bűn van. Jaj, nagyon veszélyes dolog a bűn. És az ember aztán nagyon hamar képes meglátni a másik szemében a szálkát, hogy ó, hát ez se adta meg nekem azt, ami járt volna, ez is elárult, elmondta a titkomat, na ez a tanár is igazságtalan volt velem szemben, az én szüleim nem olyan módosak, mint a másiknak a szülei, haragszom rájuk, miért ilyenek, miért nem gazdagabbak, miért nem, stb. Miért érnek engem ezek a sérelmek? Az első, hogy látom a szálkát a másik szemében, és egy idő után pedig láthatom a gerendát a saját szememben is. Vagyis látom azt, hogy én is követtem el bűnt. Na most a nagy kérdés az, miután az ember belátja, hogy van bűn, hogy vajon van-e bocsánat. És ezzel kapcsolatban a másik nagy hiba az, hogyha valaki azt gondolja, hogy nincs bocsánat. József Attilának van is egy nagyon szép verse ezzel kapcsolatban, ezt eléneklem nektek.
Nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél férfi a fűkinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, s hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hadhoz. Maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg, s ezt az emberiséget, hisz ember vagy, nevesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, hiába könyörögtél, hamis tanúvá lettél, saját igaz pörödnél. Itt él a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek, csaltás így nem szerethetsz, most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez.
Suli Rádió. Az Ajkai Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola műsora hangzott el.
Az Ajkai Körzeti Stúdió összeállítását hallották.
Hírpercek.